reggeli személy.
Németh András kollégám, a HVG külpolitikai újságírója van itt, aki sokszor segít nekünk értelmezni az orosz-ukrán háború legújabb fejleményeit. Most szerintem hát stílszerűen két frontja van ennek a dolognak. Maga a front, a háborús helyzet és azok a tárgyalások, amelyek esetleg vezethetnek valamiféle megállapodásra. Azt ugye látom, hogy minden bizonytalan. Tehát Trump előáll, vagy Trumpék előállnak egy tervel, amire azt mondják, hogy ez egy orosz diktátum, semmi több. Aztán két nap múlva kiderül, hogy, vagy hát nem tudom, hogy kiderül, szóval előkerül egy másik, ami egészen más. Szóval kezdjük azzal, hogy mennyire lehet bízni ezekben a hírekben, vagy mennyire csak ilyen taktikai dolgok, hogy hát hülye hasonlat, amikor a piacon kimész alkudni, és azt mondod, hogy fiam, a feléből mennyit enged.
Ez pontosan az történik, amit utoljára mondtál, amióta Trump az elnök, azóta ez zajlik, hogy ki megy a piacra és ki mit enged mindenkinek. Trump ugye először elfogadhatatlan feltételeket szab, és utána abból lehet engedni. A dolgot bonyolítja, hogy amíg a piacon egy emberrel alkudozol, addig Trumpnak legalább két vagy három partnere van ebben a folyamatban, Oroszország, Ukrajna és Európa, és sokaknak van olyan érzése, nekem is, hogy Trump leginkább azoknak az érveinek az elfogadása felé hajlik, akikkel utoljára tárgyalt. Tehát ezért van, ami által szintén említett bizonytalanság. Tehát rengetegszer megtörtént már ez legutóbb a mostani előtt augusztusban, amikor Alaszkában tárgyalt Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy valamiben ők megegyeztek, nagyon úgy tűnt, hogy elfogadtak egy olyan rendezési oktrojátumot, ami Ukrajnának nagyon kedvezőtlen lett volna. Két nappal később oda mentek az európai vezetők, ezek a francia, brit, német vezetők, és meggyőzték Trumpot arról, hogy ez így nem jó. Tulajdonképpen ez zajlott le még egyszer, azzal a különbséggel, hogy van egy olyan érzésem, hogy ebből az orosz-amerikainak nevezett tervből az oroszok csináltak nemzetközi programot. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy Kirill Dmitrijev szivárogtatta ki, aki ugye Putyin egyik fő tárgyalója és fő bizalmasa.
Bocs, hogy ez nem egy kész terv volt, hanem egy javaslat, mondjuk az orosz kívánságlista, és úgy adták elő, mint hogyha ez egy amerikai béketerv.
Közös amerikai egyeztetett béketerv. Tehát én is inkább arra hajlok, hogy ez egy orosz javaslatok ismertetése volt, amire egyébként Marco Rubio, amerikai külügyminiszter utalt is egy nyilatkozatában, egy szenátorokkal folytatott telefonbeszélgetésben, amit utána visszavont, de valószínűleg lett az igaz, tehát többen végeztek ilyen nyelvi elemzést, akár a mesterséges intelligencia bevonásával is azt állapították meg, hogy ezt a tervezetet alapvetően minden bizonnyal orosz nyelven írták, tehát olyan fordulatok vannak benne. Ne. Mondjuk lassan, hogyha tovább fejlődik a mesterséges intelligencia, akkor megállapítják, hogy Vlagyimir Putyin kézírásával, de tényleg ez egy vállalhatatlan terv volt az eredeti. Nem tudjuk pontosan, hogy a 19 pontosra szűkített 28, eredetileg 28 pontos béketerv mennyiben más, de mindenképpen más, és ez elfogadható Ukrajna számára.
Szokták mondani, hogy akkor lesz vége a háborúnak, hogyha Putyin be akarja fejezni. És az a kérdés, hogy mikor akarja, mert az, hogy három nap alatt nem foglalja el Kijevet, azt már látjuk. Azt, hogy most már lassan négy év alatt alig-alig ért el, de rettentő áldozatok árán területeket elfoglalni Ukrajnából, azt is látjuk. Tehát eljön az a pont, amikor igazából már ez Oroszországban se egy akkora öröm ez a háború, vagy a Putyinnak se, Oroszországnak biztos nem öröm, mikor már Putyinnak se akkor annyit hoz politikailag.
Szerintem ez már most nem öröm, tehát ők tökéletesen tudják, hogy azoknak lett igaza, akik furcsa, paradox módon azt mondták, hogy nem lesz háború 2022 elején vagy 21 végén, mert azt mondták, hogy az orosz hadsereg nem annyira erős, mint az oroszok gondolják, az ukrán hadsereg erősebb, mint az oroszok gondolják, az ukránok nem fogják sóval és kenyérrel fogadni az orosz felszabadítókat, ami szintén bekövetkezett, és ugye azt is jósolták a szakértők, hogy a nyugati szolidaritás is jóval erősebb lesz Ukrajna irányába. Ezek mind bekövetkeztek. ennek tudható be, hogy tényleg nem foglalták el az oroszok 3 nap alatt Kijevet és egész Ukrajnát ezzel gyakorlatilag. Csak ugye azt is tudjuk, hogy Putyin nem az az ember, aki szeret visszalépni, tehát ő mindig elmegy a falig, és még nem ment el az ország a falig, tehát nem volt általános mozgósítás. A gazdasági helyzet ugyan romlik, de nem látványosan, és arról sem szabad elfeledkezni, hogy Oroszországban egészen más mondanak erről a háborúból, mint ami a valóságban. Tehát ezt látjuk, hogy ezt a háborút mindenképpen Oroszország kezdte, Ukrajna ellen területekre vadászik és foglal el. Tehát ez egy hódító háború, miközben Oroszországban már régóta arról beszélnek, hogy itt nem is Ukrajnával háborúzunk, hanem a NATO-val. A NATO megtámadott minket, Németország megtámadott minket, és ennek köszönhetően az orosz társadalom jelentős része, amelyik elhiszi ezt a hazugságot, ők tényleg azt hiszik, hogy Oroszország fennmaradásáért harcolnak. Ugye az a fő mondat, hogy meg akarja a nyugat semmisíteni Oroszországot, és ez azért mindenképpen muníciót ad azoknak, az oroszoknak, akik nem látják azt, hogy mi történik a világban. Ugye arról sem szabad megfeledkezni, hogy a propaganda rettetesen durva és erős, az elnyomás is durva és erős, tehát nagyon nehéz független forrásokból származó információkhoz jutni jelenleg most Oroszországban.
Az is egy specialitása ennek a háborúnak, vagy ennek az orosz agresszió nyomán kirobbant háborúnak, hogy az oroszok is nagy tételbe civil célpontokat támadnak Ukrajnában, nem csak lakóterületeket, ugye ma is volt ott egy kijevi lakóterületet eltáltak, de mondjuk az energetikai infrastruktúra eszközeit bombázzák szét, fordítva viszont az ukránok az orosz olajfinomító kapacitásokat támadják nagy erővel. Tehát nem feltétlenül csak a frontok beli összecsapások, hanem egy csomó olyan dolog történik, amit akár az orosz civil lakosság is érezhet, vagy találkozik vele.
Igen, egyre inkább, ugye alapvetően az ukránok az kőolaj infrastruktúrát támadják, a finomítókat, raktárakat, és ennek következtében tényleg Oroszország több körzetében benzin és teljes üzemanyag hiány alakult ki, sok helyen sorba kell állni az üzemanyagért. Tényleg a dróntámadások látványosak, nagyon sokszor következnek be 3 szünetek egy-egy támadás után. Tehát igen, az orosz lakosság is érzi, hát azért ennek ellenére azért tudjuk, hogy Oroszország a világ legnagyobb országa, még mindig nagyon sok olyan orosz van, aki ebből gyakorlatilag semmit nem lát, és visszatérnék oda, hogy ha lát is valamit, akkor elfogadja azt, hogy ez a mi ellenünk vívott háború, ennyit nekünk is szenvednünk kell, ez még lényegesen kisebb szenvedés, mint amit a második világháborúban, most idézőjelben mondom, ugyanazok a nácik indítottak ellenünk, mint akik most összeesküdtek Oroszország ellen, tehát a propaganda mindenképp rettenetesen erős Oroszországban, és ez hat a lakosságra.
Na jó, de az a kérdés, hogy hogy a gazdaságban olyan nagyon sokat még nem lehet érezni, de hát azért látszik, hogy a nemzeti jövedelemnek egy elég tekintélyes részét kénytelen Oroszország a háborúra folyítani. Az a pénz valahonnan nyilván hiányzik.
Természetesen, de ez hosszabb távon fog érezhetővé válni. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy Oroszországnak a költségvetési deficite az lényegesen alacsonyabb, meg a hitel állománya jóval kisebb, mint a legtöbb európai országé. Azt is látjuk, hogy pillanatilag ez az extenzív hadipari fejlesztés, ez valamennyire működik, és a pénz elmaradása és a gazdasági nehézségek, ezek valószínűleg évről évre egyre érezhetőbbé válnak, tehát ahogy elfogy a külföldi tőke, elfogy a külföldi know-how, például a földgáz és kőolaj kitermelésben, ott ez látszani fog. Tehát én arra számítok, hogy Oroszország ezt még legalább fél-egy évig mindenképpen bírni fogja gazdaságilag, és utána jönnek majd a nagyobb gondok, és az is valószínű, hogy az emberállománnyal is bírják, tehát arról nem szabad megfeledkezni, hogy nagyon sok észak-koreai katona harcol az orosz hadsereg kötelékében, és ők tulajdonképpen egyfajta ágyú töltelékként szolgálnak, és az oroszok helyett halnak meg, Az is igaz, hogy Oroszországból a nemzeti kisebbségek jóval nagyobb arányban részesülnek, a katonák és így az áldozatok körében is, mint az oroszok. Ezek a kalmük, meg mindenféle más kis nemzet fiainak az érdekérvényes időképessége jóval kisebb, mint egy moszkvai, vagy egy szentpétervári családnak. Tehát ez is segíti Oroszországot. Tehát én azt mondom, hogy Oroszország szép lassan süllyed el, szép lassan vérzik ki, de még nem tartott, hogy összeomlana a gazdaság. Ezt mondta egyébként az ellenzékivé vált egykori első orosz gazdaságminiszter Nacsajev is, aki azt mondta, hogy ő arra számít, hogy 2-3 éven belül itt nem lesz komoly gazdasági összeomlás Oroszországban.
Német András, a HVG munkatársa a vendégünk. Ma szerinted közelebb van-e a béke, vagy a fegyverszünet, már az sem mindegy, mint mondjuk 2 héttel korábban, ami már úgy értem, hogy filozófiailag közelebb van, de hogy a tárgyalások és a fronthelyzet tekintetében.
Én nagyon pesszimista vagyok, tehát mindig el szoktam ilyenkor mondani, hogy amikor ott voltunk a háború első napjaiban Kijevben, és ott az oroszok már Kijevben lövöldöztek, akkor tényleg attól tartottam, hogy ennek a háborúnak itt a napokon belül tényleg vége lesz. Aztán amikor sikerült kiűzni az oroszokat Kijev környékéről, akkor egyből az lett a véleményem, hogy ez a háború nagyon sokáig fog tartani, és addig akkor érhet csak véget, amikor valamelyik fél vereséget szenved. Ez lehet Ukrajna katonai veresége, vagy pedig Oroszország gazdasági veresége, tehát arra soha nem számítottam, hogy az ukrán hadsereg le tudja győzni az orosz haderőt, de azt igen, hogy ahogy a Szovjetunió is tulajdonképpen a gazdaság összeomlása miatt szűnt meglétezni, úgy Oroszország gazdasága is elkerülhet egy olyan helyzetbe, amikor képtelen fenntartani azt a teljesítményt, amivel folytatná a háborút. Most a körmondatok után én változatlanul nem érzem úgy, hogy sokkal közelebb lenne a béke, vagy a tűzszünet akár, már csak azért sem, mert ugye oké, hogy volt ez a 28 terves orosz-amerikai terv, amire megszületett válaszként a 19 pontos európai terv, ami viszont az oroszok számára lesz elfogadhatatlan, tehát ők azt fogják mondani, hogy nem fogadtátok el ezt a elfogadhatónak, általunk elfogadhatónak tartott megállapodást, akkor mi folytatni fogjuk a háborút. Én változatlanul nem gondolom azt, hogy Oroszország irányába vagy ellen Trump sokkal komolyabb szankciókat vezetne be. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a fajta kötélhúzás folytatódni fog sokáig, és azt sem hiszem, hogyha lenne egy tűzszünet belátható időn belül, az valódi békéhez vezetne, tehát Ukrajna, ha beleegyezik a jelenlegi helyzetbe, ez azt jelenti, hogy a bizonytalanság fennmarad, nem fognak visszatérni a menekültek, külföldi befektetők nem fognak érkezni, és ez az ország gazdaságilag és demográfiailag is egy lefelé tartó spirálba jut, tehát előbb-utóbb tennie kell valamit ennek a helyzetnek a rendezésére. Én azért abban is bízom, hogyha nem sikerül egy valódi tűzszünetet elérni, akkor az Oroszország elleni szankciók érvényben maradnak, és ugye épp eddig beszéltünk az orosz gazdaság helyzetéről, hogy ezek a szankciók megmaradnak, ezek azért mindenképpen komoly méretű harapásokat jelentenek az orosz gazdaságban, és előbb-utóbb tényleg ez jelentős mértékben érezhető lesz. Itt mindenképpen fontos azt megjegyezni, hogy ez tulajdonképpen csak az orosz propaganda adta a nyugatiak szájába azt a mondatot, hogy az Oroszország elleni szankciók itten azonnal éreztetik majd a hatásukat. Mindenki tudja, hogy a szankciók nem azonnali fegyverek. Ezzel gyakorlatilag Oroszország csak azt akarta mutatni, hogy a nyugat megint téved, de a nyugatiak is tudták, hogy a szankciók, vagy minden szankció évek kellenek az eredmények eléréséhez. Tehát egy mondattal én nem érzem úgy, hogy közelebb lenne a béke.
Nagy kérdés, hogy azok az országok, hatalmak, amelyek Ukrajna mögött állnak, támogatják, az Európai Unió országai, mínusz Magyarország, de az Egyesült Államok mennyire állnak ki továbbra is, hogy miként állnak ki Ukrajna mögött, ez csak egy hajrá harcoljatok, vagy anyagi segítség, vagy fegyverszállítás, információ átadás, és a többi. Ez az egyik kulcskérdés talán.
Pontosan ez a kulcskérdés, és itt megosztanám a támogatói, vagy nem támogatói brigád összetételét. Tehát nekem úgy tűnik, hogy az Európai Unió abszolút mértékben felfogja, hogy mi zajlik. Tehát ugye látjuk, hogy Oroszország vagy Oroszországhoz köthető személyek rendszeresen követnek el szabotázs akciókat. Látjuk ezt a hibrid háború más formáit, tehát a közösségi oldalakon mindenféle orosz trollok firkálnak mindenféle dolgot. Tehát az európaiak látják azt, amit Magyarország nem lát, hogy pontosabban nem Magyarország, hanem a magyar kormány nem hajlandó látni, hogy ez nem csak Ukrajna ellen folyik ez a háború, hanem a nyugati világ is a nyugati értékrend ellen. Tehát én szerintem az Európai Unió országai, vagy azoknak a többsége támogatni fogja Ukrajnát pénzzel, fegyverrel. Az amerikai támogatásban nem vagyok biztos. Az nagyon valószínű, hogy a nullától az nem fog lecsökkenni. Tehát Amerikában is van egy fegyverlobbi, amelyik ugye érdekelt abban, hogy az amerikai fegyvereket elszállítsák és elhasználják. Ugye azt is tudjuk, hogy Trump olyan modus vivendi talált ki, melynek értelmében az európaiak fizetnek az amerikai fegyverek. Ez tulajdonképpen az amerikaiaknak is fenntartható. Tehát míg arra gondolok, hogy az európai támogatás fennmarad, az amerikai támogatás csökkenő mértékben szintén fennmarad. Ami nagyon fontos, amit említettél is, az az információ, tehát a hírszerzési adatoknak az Ukrajnának való továbbítása. Ebben Amerika pótolhatatlan, tehát ezek az AVAX gépek, amelyek látják azt is, hogy ha az oroszok rágyújtanak Pokrovszk előtt, meg a műholdak által szerzett adatok, ezek jelenleg tulajdonképpen valós időben jutnak el Ukrajnához. És innen látják az ukránok azt, hogy mi készül, mit készítenek elő az oroszok. Ha ez megszűnik, ez a támogatás, akkor az ukrán hadsereg megvakul. Ezt a támogatást Európa nem képes pótolni, nincs egyszerűen meg a felszerelés hozzá, tehát ez egy nagyon komoly érvágás lenne. Nem véletlen, hogy ezt Trump, amikor még úgy érezte, hogy az orosz-amerikai terv az övé is, akkor kilátásba helyezte a hírszerzési adatok elzárását. Én nagyon bízok abban, hogy ez nem fog bekövetkezni, mert ez nagyon jelentős előnyt adna Oroszországnak.
Zelenszkij tegnap a svéd parlamentben szólalt fel, tegnap talán, és hát ami a lényeges, hogy 8 skandináv és balti ország képviselői, akik ott voltak, azok abszolút a támogatásukról, de nem csak a hajrá-hajrá támogatásukról, hanem nagyon komoly pénzügyi támogatásról és fegyverszállításokról is biztosították Ukrajnát. Kétségkívül, hogy ezek relatíve kicsi ország, ezeknek a többsége relatíve kicsi ország.
Igen, ez szintén fontos ezt a területi megosztottságot figyelembe venni, tehát teljes mértékben látszik az, hogy minél közelebb van egy ország Ukrajnához és Oroszországhoz, annál jobban tart attól, ami történhet. Tehát azért tudjuk, hogy a lengyeleknek sem feltétlenül jók a történelmi tapasztalataik Oroszországgal kapcsolatban. Ugyanaz mondható el az észt-lett-litván három balti köztársaságról, vagy akár Finnországról. És tulajdonképpen érthető az, hogy a Spanyolország annak ellenére, hogy támogatja Ukrajnát, jóval kevésbé tart egy közvetlen orosz akciótól, mint ezek a úgymond frontvonalon lévő országok. Ebből a szempontból egyébként Nagy-Britannia érdekes, ahol a jelenlegi miniszterelnök egyértelműen támogatja Ukrajnát, talán nagyobb mértékben is, mint a korábbi kormányzat, és ez nagyon fontos, tehát azt tudjuk, hogy az USA és Trump is annak ellenére, hogy valószínűleg kisöcsnek tartja Nagy-Britanniát, azért a britek vannak a legközelebb az ő lelkületéhez, tehát mindenképpen fontos az, amit London képvisel ebben a kérdésben, és nem véletlen, hogy a britek fontos szereplői ennek a francia-német hármasnak, amelyik folyamatosan győzködi Trumpot arról, hogy az oroszokat komolyan kéne venni.
Hát Churchill óta ennek talán van hagyománya. Bár mostanában Chamberlaint emlegetik sokat, de hát ott volt utána Churchill.
Egyébként tényleg ez annyira van, aki Trianonhoz hasonlította ezt a orosz amerikainak nevezett 28 pontos tervezetet, én inkább Münchenhez hasonlítottam, ha már ugye elővette Chamberlain nevét. Tehát ugye Trianonban egy legyőzött országcsoport, meg az egész versailles békerendszer egy vesztes háború után megbüntetett vesztes országokról szólt, míg München arról szólt, hogy egy hadban nem is álló országot csonkított meg a nyugat annak érdekében, hogy megbékítse a diktátort Németországból, és adta oda ingyen a Szudéta vidéket. Itt is tulajdonképpen csak Orbán Viktor látja azt, hogy Ukrajna ezt a háborút már elvesztette, nem. Ukrajna nem vesztette el ezt a háborút, nem áll jól, de nem vesztes, és ezért nagyon igazságtalan és veszélyes lépés lett volna, vagy lenne rákényszeríteni egy kvázi kapitulációt erre az országra.
Rosszeg nem is lett volna ez nagyon egyszerű, vagy nem is nagyon lehet. Hát 4 éve lassan háborúznak, és akkor azt mondják, hogy bocs, tévedés volt az egész, adjunk oda mindent, az orosz legyen államnyelv, a háborús bűnösök menjenek kitüntetéssel haza. Szóval ez nyilván nehezen letolható az ottani, egyébként felteszem minden nyilvánvalóan békét akaró közvélemény torkán is.
Persze, de ugye változatlanul az egy nagyon fontos dolog, hogy ugye akárki, akármit mond Ukrajnában, nincsen betiltva az orosz nyelv. Szerintem még mindig a lakosság nagyon nagy aránya egyértelműen oroszul beszél, tehát Harkivban, egész Kelet-Ukrajnában az orosz a népnyelv, a nemzeti hétköznapi nyelv, annak ellenére, hogy rengeteg ukrán van, aki oroszul beszél, de ukránnak tartja magát.
Zelenszkij anyanyelve is orosz eredeti.
Igen, és hogyha ugye van ez a korrupciós botrány most, ami azért megrendette a Zelenszkij kormányzatot. Annak az egyik érdekessége az, hogy a korrupció ellenes hivatalok által lehallgatott telefonbeszélgetések 90%-a oroszul hallik. Tehát legalább én is értem arról, hogy tehát ez is mutatja azt, hogy mennyire van betiltva az orosz nyelv.
Azt nem tudom, mennyire van betiltva, az még a háború előtt megállított egy közlekedési rendőr, valami vitába keveredtünk, hogy mit műveltem, kresszabálysértés, és egyszer csak rám szólt, hogy hát ez Ukrajna, ne beszéljen itt oroszul, amire én nagyon büszke voltam, hogy az általános iskolai orosz tanulmányaimat ilyen magas szintre értékeli, de hogy ez volt a reakció, hogy egy nyilvánvaló külföldire is rászólt, hogy ne beszéljen itt el oroszul.
Igen, de lehet, hogy otthon is oroszul beszél, tehát találkozunk ukránokkal belföldön, külföldön, és tényleg gondot jelent, hogy megszólaljak-e ukrán társaságban oroszul, vagy pedig angolul próbálkozzam.
De most kínos megszólalni nyilvánosan már oroszul?
Nem, tehát ez egy Moldovában voltunk együtt egy ukrán részben ukrán társasággal, és tényleg másfél napon keresztül angolul beszélgettünk. Mind a ketten tudtuk egymást, hogy a másik fél beszél oroszul, de tényleg ez volt a kényelmesebb, és egyik nap lementem a szálloda reggelizőjébe, és ott ült két ukrán hölgy, akik ékes orossággal beszélgettek egymással. Tehát hivatalosan ők is ukránul beszélgetnek, de amikor éppen olyanjuk van, akkor oroszul beszélnek egymással. Tehát senkit nem ért még szerintem retorzió azért, hogy oroszul beszélt volna. Ha szabad még egy történetet elmesélnem, hogy Harkivban a romok között sétálgattam, és találkoztam egy kutyáját sétáltató helyivel, akivel elkezdtem oroszul beszélgetni. Beszélgettünk egy negyed óráig, és akkor föltettem az idióta kérdést, hogy hát ez egy orosz nyelvű város, és mivel magyarázható az, hogy ilyen keményen harcoltak mégis az orosz támadók ellen, és akkor ő azt mondta, hogy egyébként ukrán, és ukrán az anyanyelvű, csak azért beszélt velem oroszul, mert oroszul szóltam hozzá. Tehát...
Hát valószínűleg, akik bizonyos kor fölött vannak, és egyetemre jártak, felsőfokú tanulmányokat végeztek, közük nagyon sokan orosz iskolában jártak.
Meg a fiatalok is, tehát azért az orosz kultúrának a hatása komoly volt. Tehát én úgy gondolom, hogy Kijevben egészen 10 évvel ezelőttig a lakosság 90%-a oroszul beszélt, talán még most is a többség oroszul beszél. Vannak olyan Magyarországon élő ukrán ismerőseim, akik tényleg nem beszélnek ukránul, csak oroszul.
Bár a nyelvi közelség nem akadálya egy háborúnak, jól ismered a délszláv háború történetét, ugye a szerb és a horvát nyelv elég közel állt egymáshoz, most más kérdés, hogy utána, mikor a konfliktus kirobbant, akkor elkezdték, bár ez lehet, hogy az ukrán-orosszal is így van, szándékkal is távolítani egymástól tőle, de az, hogy egy nyelven beszél, vagy hasonló nyelven beszélnek az emberek, vagy megértik egymás nyelvét, az nem ok arra, hogy ne háborúzzanak.
Abszolút
sajnos.
Nem, tehát sőt, ugyanaz a nyelv beszélése sem szokott akadályt támasztani, tehát azért rengeteg polgárháborúról is tudunk, tehát sajnos az ideológiai ellentétek felül tudnak írni mindenféle nyelvi hasonlóságot. Teszem hozzá, hogy a szerb meg a horvát sokkal jobban hasonlít egymásra, mint az orosz meg az ukrán. Tehát az egy tulajdonképpen sokak tévedése, akik szinte azonosítják az ukránt az orosszal, nem. Aki az az ukrán, aki nem tud oroszul, az nem fogja megérteni, ahogy egy olyan magyar sem, aki nem beszél ukránul, az nem beszél oroszul, az nem fogja megérteni az ukránt. Azt meg lehet érteni, miről folyik a beszélgetés, de a finomságok általában nem mennek azért.
Jó, hát itt azt hiszem az, hogyha azt mondják, hogy a békeszerződésben fogadd el, hogy az orosz is államnyelv, az egy gesztus, vagy egy legyőzési gesztus, nem a hétköznapokról szól elsősorban.
Pontosan, meg ugye az is, hogy vissza kellene engedni az orosz ortodox egyház szervezetét, amiről tulajdonképpen ártatlan dolognak tűnik. Hát templom, hadd beszélgetnek már azok kedves kis pópák, de hogyha van az putyini állam gépezetnek megbízható propaganda partnere, az pontosan az orosz ortodox egyház, tehát a pátriárkával az élén, aki tulajdonképpen szent háborúnak nevezte az Ukrajna ellen vívott háborút, és azt bírta mondani, hogy üdvözülnek azok, akik a háborúban halnak meg a fronton. Tehát ezt a társaságot visszaengedni Ukrajnába, ez nem feltétlenül egy jó ötlet.
Hát igen, ez a, hogy mondják, autokefál egyház, tehát az önálló ukrán ortodox egyház, az talán már a háború előtt, vagy a háború legelején levált, tehát ugye az egy nagyon fontos elszakadás volt,
igen,
Moszkvától.
És azért az ortodox egyházakra jellemző a nemzeti alap, tehát míg ugye a katolikus, tehát a nyugati kereszténységben nem.
Katolikus egyetemes, persze.
Pontosan. Addig azért van szerb ortodox egyház, van montenegrói, makedon, bolgár, tehát ott alapvetően nemzeti szinten szerveződnek ezek az ortodox egyházak.
Az, hogy ez az orosz ortodox egyház mennyire beépült a KGB-be, most lehet, hogy nem ez a neve éppen, csak én így jegyeztem meg. Erre a kis időre nem tanulom meg, hogy FSB meg ezek. Hogy ezt éppen Magyarországon látjuk, amikor előkerülnek ezek a Hilarion, vagy hogy hívják a helyi Kifosztovics pátriárkát ügyei, aki hát itt rögtön állampolgárságot kapott, beépült, kastélyt vett, mert az egy pátriárkának nélkülözhetetlen, és aztán, hogy a szexuális élet, és a többi az pedig már egy ilyen szempontból teljesen részletkérdés, de hogy beépül ebbe az egész hatalmi gépezetbe, azt marhára látjuk.
Nagyon, de hát ugye ez nem csak az orosz ortodox egyházat minősíti, hanem a magyar politikai vezetést is, hogy ez így be tud épülni. Tehát én attól tartok, hogy nem véletlen, hogy ez a pont az orosz ortodox egyház bír így beépülni a magyar politikai elitbe, mert ugye azt is látjuk, hogy a magyar politikai elit meglehetősen orosz párti álláspontot képvisel, és Hilárion valószínűleg közvetítő volt Budapest és Moszkva között, ez lehetett az egyik feladata.
Talán a most nem akarom elrontani, a Heti Válaszban van egy nagy cikk arról, hogy lelepleződni látszik egy ilyen sok tízmilliárdos áfacsalás, ami gáz, olaj.
Ez a 24.hu-n volt.
24.hu-n is volt, és most oda jutottak a oknyomozó kollégák, hogy nagyon könnyen lehet, hogy emögött is az orosz titkos szolgálatok állnak, és magyarul, szóval ez annyira feltűnő, akinek ez a dolga, hogy feltűnjön persze, de mégse tett semmit, annak az lett az oka, hogy nem akartak, vagy nem mertek az orosz titkos szolgálatokkal újat húzni, hogy inkább engedték, hogy 80-90-100 milliárd forint elszaladjon a magyar költségvetésből.
Ez egy nagyon bonyolult kérdés egyébként, mert egyrészt valóban nem fizettek be áfát, több 10 milliárd forintot, viszont azt is mondják, hogy ez tulajdonképpen az egész áfacsalási módszer egy olyan forgalmat generált, ami különben nem lett volna. Aha. Tehát, hogy valószínűleg nem keletkezett volna az a forgalom, ami után nem fizették be az áfát, és az, hogy ennek az oroszokhoz köze volt, az mindenképpen szinte biztosra vehető, mert ennyi gázt, amennyit behoztak, ennyit azért te vagy én nem tudunk szerezni most a piacon.
Az biztos. És azért egy gázöngyújtóba valót se tudok szerezni.
Annyit azért kinézek belőle, de...
de
igen, hát én is hasonló mennyiséget tudnék beszerezni, tehát ehhez kellett azért orosz közreműködés részvét, és viszont ami teljesen egyértelműen tűnik, hogy ezt a pénzt, ha az oroszok benne voltak, akkor valószínűleg ők vitték ki, vagy a jelentős részét ők vitték ki, és ez megint erősíthette, vagy pénzelhette az ukrajna elleni agressziót, ahogy a magyar olajimport is tulajdonképpen az orosz hadigépezetet olajozza.
Németh András, a HVG újságírója a vendégünk. Hosszabb távon mit jelenthet Magyarországnak ez az elszánt orosz barát, vagy Putyin barát, talán az helyesebb politika? Nyilván nem mindegy, hogy áprilisban lesznek választások milyen eredménnyel, de hát azt az elmúlt 4 évben, amit az Orbáni politika művelt ebben a dolgon, azt nem lehet elfelejteni, akár így lesz, akár úgy. Szóval, hogy milyennek a hosszabb távú hatása szerinted?
Ez volt a kulcsszó egyébként, amit említettél, ez az elfeledhetetlen. Tehát akárki is kerül itt áprilisban hatalomra, vagy marad hatalmon, ez az utóbbi most már 10 év, közel 10 év, mert 17-ben romlott meg igazán a kapcsolat a két ország között, ez nagyon beleég az ukrán köztudatba, a magyar köztudatba, tehát kialakulnak különféle sztereotípiák magyarokról, ukránokról, nagyon nehéz lesz újjáépíteni ezt a viszonyrendszert. Azt tudjuk, hogy a közvéleménykutatások szerint az ukránok most már a harmadik legnagyobb, vagy negyedik legnagyobb ellenségnek tartják a magyarságot, az oroszok, belaruszok és kínaiak után. És ezt tulajdonképpen úgy sikerült elérnünk, hogy mi voltunk az elsők, akik a függetlenné vált Ukrajnával államszerződést kötöttek, és elismert.
Az Antal kormány.
Igen. Tehát ez egy rettetesen rövidlátó, önsorsrontó, a nemzeti érdekekkel egyértelműen ellentétes irányban folyó politika, ami Magyarországnak is nagyon sokat árt és fog ártani, Ukrajnának is árt, tehát ugye teljesen egyértelműen lassul mindenféle integrációs folyamata a magyarok által a küllő közé dobotoknak köszönhetően, és nem csak a két oldalú kapcsolatok sínlik ezt meg, hanem Magyarország európai értékelése is romlik emiatt, tehát nem véletlen az, hogy milyen a viszony Brüsszel és Budapest között, bizalmatlanságban a két fél között. Én abban sem vagyok biztos, hogy a NATO-ban nem tartanak attól, hogy az ott dolgozó magyarok közül egyesek az oroszoknak súgnak.
Az biztos, hogy tartanak nekem.
Tudom.
Nem tudom, hogy súgnak-e vagy nem, ezt nem tudom, de hogy tartanak, azt tudom. Egy NATO-ban dolgozó ismerősöm mondta, hogy neki most rengeteg, nem tudom, hol van, valahol külföldön, Olaszországban talán, hogy rengeteg szabad ideje van, mert valami tanácskozás van, akkor azt mondják, és akkor a magyar kollégát megkérjük, hogy menjen el sétálni a városba.
És ez egyszerűen megdöbbentő, nekem a brüsszeliek mondják ezt, akár az EU-ban is, hogy tudomásuk van arról, hogy rengeteg gyűlésre, tanácskozásra nem hívják meg őket, ami egyrészt megalázó másodszorban információktól vágja el a magyar...
Értjük miért.
Abszolút értjük, hogy miért, csak ugye kérdezte, hogy ennek milyen következménye látnak. Ilyen következménye lehetnek, és én azt arra is gondolok, hogy a Magyarország és a Brüsszel közötti viszony sem egyik napról a másikra fog megjavulni.
Hát jön egy új kormány, akkor azért sok minden változhat.
Sok minden változhat, és fog is változni. Tehát a lengyelek esetében is látjuk azt, hogy Brüsszel barátibb volt Varsóval szemben, miután ugye a Brüsszel barátabb kormányzat került hatalomra, de azért nem árt óvatosnak lenni, tehát ilyenkor érdemes arra is gondolni, hogy ugye 1999-ben, amikor a szerbek egyfajta népírtó akciót indítottak a koszovai albánok ellen, akkor a koszovai albánok százezrei menekültek, vagy tízezrei menekültek Makedóniába, és attól féltek a helyiek, ahol szintén a lakosság közel negyedét az albánok teszik ki, és ráadásul kompaktan ott Tetovo környékén élnek, hogy ez fel fogja borítani a belpolitikai stabilitást, és akkor az Európai Unió azt ígérte, hogy nyugi, kaptok egy csomó pénzt, csak fogadjátok be. Ők befogadták, az Európai Unió nem adott annyi pénzt, mint amennyit megígért, és a helyi albánokat feltüzelték a koszovói albánok, és Macedóniában is kitört egy fegyveres összecsapás, amit hála Isten sikerült egy polgárháború előtt azért még megfékezni, de ott az Európai Unió nem teljesített csúcsfokon, ahogy Szerbiában sem, tehát mintán megbukott 2006-ban Milosevic elnök, az Európai Unió ott is sok minden olyat ígért, amit szerintem nem tartott be, és ennek tudható be, hogy részben ennek tudható be, hogy van most egy olyan szerb elnökünk, aki egyrészt Orbán Viktor nagy barátja, másodszorban ez az Alekszandar Vučić, ez egy vérnacionalista ember volt, se jobb keze volt a szerb radikális pártban, majd Milosevic idején ő volt a tájékoztatási miniszter, és állítólag neki is köze volt ahhoz, hogy egy-két újságírót örök elhallgattattak Szerbiában, tehát Szerbiában is visszalépés következett be, részben az Európai Unió politikája miatt. Bízom abban, hogy erről tanultak ebből Brüsszelben.
Hát igen, bár ez az Ukrajna dolog, ez jóval nagyobb falat, mint a délszláv konfliktus, ami persze maga idején önmagában is megoldhatatlannak tűnt.
Igen, de most se oldódott még meg, tehát ugye ott van Bosznia, hát ugye 30 éve volt a Daytoni egyezmény, és Bosznia továbbra sem működik, de legalább béke van, tehát nem lőnek.
Igen, hát azért ez egy nagy különbség, hogy béke van, vagy nincs, és ha jól értem, akkor az a te álláspontot, hogy az orosz-ukrán fronton egyhamar nem lesz béke.
Igen, igen.
Tehát, hogy ez még húzódik. Egyébként, szóval, ha jól értettem, azt mondtad, hogy csak diplomáciai megoldás van. Persze az egyik fél katonailag teljesen elveszíti a háborút, akkor az más dolog, de hát a 4 éve többé-kevésbé, hát úgy ingadozik ugyan a front, de stabilan vannak, akkor ennek azért belátható időn belül nem nagy a valószínűsége.
Hát nem nagy a valószínűsége, és hogyha most elesik Pokroszk, egy rossz hír lesz Ukrajna számára, de hát ott van még Szlavjanszk, ott van még Kramatorszk, hogyha ez még ugye mind a Donyecki medencének a területén van. Tehát én pont nem nagyon hiszek a diplomáciai megoldásban, én attól tartok, hogy tényleg, ahogy mondtam, hogy valamelyik fél egyértelmű vereségig tart ezt, tehát vagy Ukrajna katonai vereségéig, vagy Oroszország gazdasági vereségéig, és ezért tartok én attól, hogy ez nem egy pár hónapos projekt sajnos még.
Köszönöm szépen Németh András kollégámnak, a HVG munkatársának, hogy segít értelmezni nekünk ezt a helyzetet. Önöknek pedig köszönöm szépen az egész reggeli figyelmet. A mai műsor elkészítésében munkatársaim voltak Král Kevin, Studer Dániel, itt a stúdióban Bacsa Botond és a kiváló szerkesztő Korpás Krisztina. A híreket Horváth Ádámtól hallották és hallják, és Jánost hallották. A viszontlátásra.